Neked mi jut eszedbe arról, hogy úton lenni?
Itt a Nők az úton podcast csatornán 2018 óta beszélgetünk önfejlesztő témákról, inspiráló történetekről és kreatív módszerekről.
Szakértők bevonásával járjuk körbe a különböző témákat, adunk útra való üzeneteket, és mindenki számára elsajátítható tanácsokkal segítjük hallgatóinkat. Szlavka Éva vagyok, kommunikációs szakember.
Én pedig Csorba Anita, kreatív mentor. Tarts velünk az úton te is!
A játékot főként a gyerekkorhoz társítjuk, pedig fantasztikusan sok haszna és jó hatása van felnőtt korban is. Sőt, ugyanannyira szükségünk van rá, csak más célban. Hogy miért van kiemelt szerepe a munkánk, a kreativitásunk, a szociális készségeink és az örömhormonok tekintetében? Hát arra két olyan szakemberrel beszélgetünk, akiknek a munkájuk az, hogy játszanak. Üdvözöljük a Nők az úton podcast 207. adásában a népszerű Mit játszunk YouTube csatorna két hostját, a kreatív szakember Győri Nádai Rékát és a játéktervező blogger Győri Zoltán. Sziasztok!
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 Sziasztok. Köszi. Vágjunk is bele, in medias res. Szerintetek miért gondoljuk azt, hogy a játék elsősorban a gyerekeknek a terepe?
Szeretnél válaszolni, vagy kezdjem én? Általában a vlogban a lélektani, vagy a pszichológiai részekért én vagyok felelős, bár nem vagyok pszichológus, de nagyon sokat foglalkozom ezzel a játék-lélektani témával. Szerintem egyrészt onnan adódik, hogy nyilván nagyon adja magát az értékkapcsolás, hogy látjuk a gyerekeket játszani. Tehát őket sokat látjuk játszani. Látjuk őket játszótéren, látjuk az iskolaudvaron, otthon is főleg, amikor még főleg a kisebb gyerekünk van, akkor neki fő tevékenysége a szabad játék. És ez egy ilyen értékkapcsolást csinál a fejben, hogy gyerekek játszanak, ők még ráérnek, nekik van idejük, ők még nem veszik komolyan az életet. És amikor nagyok leszünk, és iskolások leszünk, meg aztán már egyetemisták, és aztán már munkavállalók, akkor meg ugye már nekünk nincs időnk játszani. Mi nagyon komoly emberek vagyunk, maximum hétvégén, vagy maximum a gyerekünkkel. És amikor ebben az állapotban érkezik meg az életünkbe a játék, és felnőttként találkozunk vele, akkor inkább gyerekkorunkból hoz be emlékeket. Ez is szerintem az oka lehet annak, hogy a gyerekekkel társítjuk, mert mindenkinek van legalább egy gyerekkori emléke, amikor mondjuk vagy a családjával, vagy a többi gyerekkel játszott, és az jó emlékként, egy ilyen felszabadító emlékként megmarad, és ezért ehhez könnyebben társítjuk magát a játékot, mint fogalmat. Felnőttként meg nyilván a teljesítéssel, a sikerrel, a munkával, az anyagiakkal való dolgokhoz társítjuk a jó élményeket, mert a társadalmunk, sajnos vagy nem sajnos, de úgy működik, hogy ezeket jutalmazza. Tehát nyilván akkor vagyunk elismerve, akkor vagyunk felemelve a társadalom által, hogyha jól teljesítünk, és az nem egy játékos fogalom valljuk be. Tehát a játék az inkább a szabadság, inkább a szórakozás témakörét hozza be, míg a munka, az pedig a kötelesség, a teljesítés, pedig ez egyébként nem kéne, hogy így legyen. És mi ezzel nagyon sokat foglalkozunk, hogy miért van ez így, és hogyan lehet ezt átformálni és átemelni az életünkbe, akár a munka részébe, akár a magánéletünkbe is, de valószínűleg én legalábbis innen eredeztetem, hogy szerintem a játékra ezért gondolunk gyerekes sportként.
Teljesen természetes dolog játszani, sőt, nem csak emberek játszanak, cicák, majmok, nagyon sok állatra jellemző, hogy van igénye önfelette jelen lenni.
Delfinek.
Nagyon természetes nekik az, és amikor egy gyerkőc kisgyerek, neki a legtermészetesebb, magától értetődően játszik. Egy következő lépcsőfoka ennek, amikor felemeli a tekintetét és észreveszi, hogy nem egyedül vagyok, esetleg van-e kedve csatlakozni az én játékomhoz, és az drámai, az egy nagyon sorsfordító jelenség, amikor nem biztos, hogy a másik úgy szeretné, meg azt szeretné, mint én. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és nekünk egy 4,5 éves kisünk van otthon, aki pontokon nagyon küzd ezzel, hogy nem, ez már nem olyan jó játék, hogy folytatódjon úgy, ahogy én szeretném. És nagyon sokan felnőtt, időközben felnőttek, csak nagyjából itt ezen a szinten megmaradt ez a dráma, hogy én nagyon szívesen játszom, de csak egyedül. Tehát a saját szabályom szerint a saját magam szabályt átírhatom, hogyha szeretném, amikor számomra komfortos és nem úgy alakulnak az események, akkor úgy alakítom, hogy a számomra kellemes legyen. És általában a társas játéknak, ami azt feltétlenül, hogy nem egyedül vagyok, hanem 2+ a játékos szám, akkor bizony alkalmazkodok az általános mindenkire vonatkozó szabályokhoz. Ami egyrészt fegyelem, egyrészt gyakorlat, egyrészt annak a feldolgozása, hogy nem biztos, hogy nyerek vagy veszítek, közel sem biztos, hogy van benne győzelmi kondíció, de ez dráma, és mindenképpen gyakorlást kér.
Valószínűleg az önfeledtség az, ami hiányzik már, amikor 2+ játékos megjelenik, vagy lecsökken annak a száma, és ahogy beszéltetek erről, nagyon tetszett egyébként az önfelett állapot, amiben benne lehet lenni a játékkal. És ugye nekem a kreatív alkotás, vagy a szabad alkotás, ami a hasonló veszőparipám, és hogy nagyon hasonlóan alakul ennek is a folyamata, hogy gyerekkorban szabadon alkotnak a gyerekek, amikor még nem is tudnak róla, és aztán, hogy elkezdenek nőni, ez a kapcsolat megváltozik. És talán az alkotó folyamatnál ott akkor itt az első különbség, hogy ott ugye a játéknak valójában nem tudom, hogy akkor ez a következő kérdésem, hogy a társas játék és a játék az két külön dolog, melyikre mennyire van szükségünk, mert az alkotó folyamatnál nem jön be ez a társas funkció.
Én gyakran tartok szakmai tréningeket, és az egyik kedvenc csapatépítő gyakorlatom, imádom, hatalmas nagy elégedettséggel működik. Mindenki külön kap egy A4-es papírt, és arra kérem őket, hogy kezdjenek el rajzolni. Ez egy komfortzónából kilépő élmény, mert általában embereknek rengeteg képzettársítás bejön, én nem tudok rajzolni, kinevetnek, csúnya lesz.
Akkor
lesz,
kreatív se vagyok, ez egy az
állításom az, hogy nem csak te rajzolsz, mindenki rajzol, tehát kivétel nélkül mindenki jelen van ebben az állapotban, és arra kérem őket, hogy valami figuratív dolog szülessen meg, teljesen mindegy, hogy
micsoda. Nehezíted a
feladat. Arra kérem, a javaslatom az, nem kötelező, de hogy a kérésem az, hogy lehet, hogy valami mintából indul, de hogy próbáljunk valami figuratív dologra feszíteni. Ember, autó, ház, napocska, bármi. És egy bizonyos ponton megkérem őket, hogy tegyék le a tollat, és adják át a rajzlapot jobbra. Tehát mindenki átadja a rajzlapot.
Kicsit ilyen
azt a rajzot, amit én kaptam, folytatom. Addig, ameddig én nem szólok. Egyszer csak valamikor szólok, és előbb-utóbb mindenki mindegyik rajzba belerajzol majd egy picit, és mindegyik rajz mindenkinek az eredménye. És a végén be tudom mutatni azt a rajzot, amit én kezdtem el, de mindannyian belerajzoltunk egy picit, és mindegyik rajz egy maga pici kooperáció, és úgy szoktam felvezetni, mintha ilyen galériában lennénk, és akkor a különféle képzőművészeti stílusok találkoztak, a minimalizmus és az expresszionizmus találkozása, hogy egy különféle stílusban rajzolgatnak, és nagyon szeretik ezt, hogy ez nagyon komoly biztonságérzetet teremt a kreatív alkotásban. És ez az én olvasatomban, ez nettó társasjáték. Ez egy kreatív társasjáték, amiben nincs győzelmi kondíció. Tehát nem csak attól lesz egy játék, hogy győztest hirdetünk, nagyon sok játék van, ami nem tartja szükségesnek a győztes hirdetését. Ilyen a Story Kocka című játék is, ami egy egyszerű feladat. De nem győz valaki, hanem akkor van vége, amikor úgy döntjük, hogy vége van. És ebben az esetben, amikor mindegyik játékos, vagy mindegyik jelenlévő rajzolt mindegyik rajzba, akkor utána be tudom mutatni, hogy én egy kalapnak gondoltam, de tőlem a többiek azt már kígyóként folytatták tovább, hogyha élhetek a kisherceges hasonlattal, mert elképzelhető, hogy a csapatmunkám azt, hogy én szerettem volna valamit, csak hát nem vagyok egyedül. És a többiek egy picit másik folytatták.
Ráadásul egyébként ezt nagyon szeretjük, ezt a témát, azért szeretem ezt a kérdést, mert hogy ha belegondoltok, akkor a mindennapi életünkben rengeteg játék van. Csak nem tudatosítjuk ezeket, és éppen azért megyek mindig ebbe az irányba, hogy erről jó beszélni, mert sok olyan ember van, aki mondja, hogy ő nem szeret játszani, neki ahhoz rossz élményei kapcsolódnak, és mindig mondom, hogy de rengeteget játszol. Nem, ő nem szokott. Nem, tényleg, nem szoktál szudokúzni. Na, a telefonodon nincs egy-két applikáció, ami mondjuk játékosan tanít nyelvet, vagy nem gyűjtesz pontokat a DM-ben? Vagy nem szoktál nyereményjátékba betelefonálni a tévén? Vagy nem tudom, nem gondolkodtál még egy olyan elmejátékon, hogy ültél a buszon, megnézted a többi embert, és vajon mit dolgozhat? Ó, honnan jöhet, hova mehet? Tehát az ilyen elmejátékok is játékok, rengeteg féle játék van. És ilyen szempontból a társasjátékoknak alapjául szolgálnak ezek a játékok. Nem mindegyik társasjáték, mi foglalkozunk külön játékkal és társasjátékkal is, tehát ezek külön kategóriák, de mindannyiunk életében ott van a játék, vagy a játékosság, akár együtt, akár egymagunkban is, és ezt csak egyszerűen nem tudatosítjuk, de attól még ott van.
Ugye gyerekkorban a játék az felkészít bennünket, többek között felkészít bennünket ugye a felnőtt életre és egy csomó interakcióra, amiről már volt szó. Vajon hogyan emelhető be ez a felnőtt életünk játékába, akár ugyanezek a felkészítések saját magunknak egy kicsit az újragondolása? Például, amiről beszéltél, hogy bizony a társas funkciók, hogy nem egyedül vagyok benne egy helyzetben, hanem itt kooperáció kell. Ugye ezt megtanulják gyerekként is játékokban, meg most akár felnőttként egy csapatépítőn, amit említettél, hogy hát bizony itt egy kooperáció, és egyben egy tök más színezetet kap. Tehát ugye kérdésem még egyszer, hogy ha bár ugye gyerekeket felkészíti az életre, csomó készséget fejleszt, milyen készségeket fejleszt felnőtt korban? Miben segít bennünket?
Ennek van külön pedagógiai szakmája, alapvetően három fő területet különböztetnek meg. Ez a személyes, szociális, illetve kognitív kompetenciák, és próbálják visszakutatni, hogy mit fejleszthet egy játék. De rögtön az elején szerintem nagyon fontos azt tisztázni, hogy a játék definíciójához hozzátartozik, hogy önmagában van a jutalma.
Na, egy flow.
hogy nem azért játszom, hogy tanuljak. Onnantól kezdve, hogy én valamiért játszom, mert nem játszom.
Nem játék.
Igen, a kell az nem a játék.
A kell a játék ellentéte. Tehát onnantól kezdve, hogy nekem játszanom kell, az nem tud kialakulni flow, mert azért, mert anyám azt akarja, vagy fizetést kapok érte, vagy valami, de nem magáért van a játék. Akkor van tanulásom, hogyha nagyon benne vagyok, amikor nem keresek benne valamit, mert a keresés energiája megöli azt a flow-t. Utána viszont már tudok állítást tenni arról, hogy akkor a reveláción volt, hogy fú, te jó ég, meg nagy aha élményeim voltak, hogy én ilyen is tudok lenni, vagy hogy közben megás nélkül matekoztam, holott nekem az az állításom magamról, hogy én nem vagyok jó matekból. És most kaptam cáfolatot, hogyha már kapok egy célt, vagy elvonatkoztatunk attól a száraz abstrakciótól, ami általában a matematika maga, mert mi az, hogy kettő? Ennek így sok értelme nincs. Ez attól függ, hogy mi ezeket, hanem egy életben, helyzetbe hozzuk. Nekem a kedvenc példám a feleségem, akinek állítása volt 11 éve magáról, hogy ő nem jó matekból. És számtalan társas játékban be tudom bizonyítani, hogy nagyon penge, amit nem a 11.
Igen, de egyébként vannak olyan témák, amik nagyon látszanak, hogy mit fejleszt a játék, és amik kevésbé. És nagyon látszanak, abban általában benne van, hogy mondjuk fejleszti a kommunikációnkat, vagy az empátiánkat a másik felé, vagy mondjuk a szabálykövetésünket, stratégiai gondolkodást fejleszt, azt, hogy fókuszált jelenlétben jelen tudjunk lenni. Akkor egy csomó olyan területe is van, amik inkább ilyen társas kompetenciák, mint a győzelem vagy a vereség elviselése. Vagy akár az, hogy a különböző fordulókban, ha várnom kell, hogyan viselem azt, hogy engem váratnak. Hogyan viselem azt, hogy esetleg kiesem egy játékból, vagy hátrányba kerülök, és egyértelműen már nem győzhetek. Benne maradok a szituációban, vagy én így felrúgom az asztalt, és azt mondom, hogy nem, vagy feladom. Teszteli a kitartásunkat, egy csomó minden olyan dolgot fejleszt, amit nem is gondolnánk elsőre. És nyilván szórakoztat, de a társasokban az a legjobb, hogy így relaxált állapotba helyezik az agyunkat, és ebben a relaxált állapotban megy be az a fajta tudás, amit én már inkább ilyen önismereti tudásnak is mondanék a játékok által, ami aztán mélyebbre megy, és élményként magunkkal visszük.
Megjelent előttem egy kép, rengeteg kép jelent meg előttem, de most ez a legutóbbi, ez az, most azt mondják a hangok a fejemben, hogy társasodik egy csapat, egy társaság, akár mondjuk egy cég, milyen izgi lehet, hogy mellettük ott ül kint egy kényelmes fotelben a pszichológus, és akkor elelző, hogy nem ő ennyi mindent, visszareflektál.
Te már feladtad.
Tényleg ez egy tök olyan folyamat, ja. Most azok alapján, amiket elmondtál.
Érdekes, hogy a kreativitást nem említetted, pedig én azt gondolnám, hogy azt is fejleszti.
Hát pont emiatt fejleszti.
De nagyon sokban fejleszti, persze. Hogyne.
Már alapból ez a koncentrált jelenlét is, hogy ott benne vagy ebben az állapotban, már az egy inkubációs fázis.
Csak ha abba belegondolsz, hogy mondjuk van egy olyan társasjáték, amiben több úton tudsz haladni, és a játék rád bízza, hogy célba írunk mindannyian, de megoldhatod így, meg úgy, meg amúgy, akkor a stratégiai agyad mellé bekapcsol azt is, hogy hogyan tudod ezt kreatívan úgy megoldani, hogy mondjuk minél több pontot gyűjts, de a minél rövidebb útvonaltervezésen keresztül belevidd a saját ötleteidet, akár out of the box gondolkodással megpróbálja többiek elé kerülni az úton, vagy akár mondjuk egy asszociációs társas játékban.
Egy jó kis Dixit, ugye?
Mondjuk egy Dixitben, igen. Hogy rengeteg olyan kreatív gondolatot van, vagy hozz elő az agyunkból, amit aztán például mi, nyilván főleg Zoli játéktervezésben is szokott fordítani, tehát sokszor az ötletei játék játszása közben jönnek a tervezéshez.
Csodálatos figyelni, hogy nagyon sok kreatív csatorna létezik, és hogy vannak játékok, amik kiemelten foglalkoznak valamivel. Nekem a Skitz például egy ilyen példám, ami grafikai kreativitást kér, az optimális minimum megkeresése, mert gyorsan rajzolunk valaminek a lényegét. Tehát nem cél az esztétikum megkeresése, hanem hogy azt a éppen hogy csak állapotot érjem el, hogy a többiek ki tudják találni, hogy mit rajzolok. Mert mindenki rajzol valamit, és megpróbálom kitalálni a többiekét, azért pontot kapok, és akkor is, hogy a többiek kitalálták az enyémet. Tehát segítsem a többieknek a munkáját, hogy ki tudják találni, de mindenki ezen mesterkedik, és ráadásul gyorsan. És mivel ez egy gyorsasági játék, ha nekiállok gyönyörű szépen díszítgetni, és olyan ornamentikákat helyezek egy bizonyos pontokon, ami nyilván nagyon szépé teszi a rajzomat, de nem ez a cél, hanem annak a minimalitásnak a megkeresése. Közel sem biztos, hogy egy játékos, aki erre nagyon hamar ráérez, ő például a Dixitben zseniális címeket fog tudni adni. Tehát, hogy nagyon sokféle kreativitás van szerintem, és nagyon sokféle módon vizsgálják ezt játékok. Tehát játszottam improsokkal Dixitet, olyan költemények voltak, hogy nagyon-nagyon könnyen mentek ezzel, és mintha a lábukkal kell kellett volna rajzoljanak, haltak meg a skicben. Pedig mind a kettő alapvetően kreatív játék.
De milyen érdekes, hogy hogy a játék egy kapcsoló is lehet az agyunkban, ami segít egy kicsit más nézőpontból látni akár saját magunkat. Akár ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy például egy rajznál, hogy nem az a cél, hogy tökéletesen rajzolj, mert ez elvilágíthat, hogy hoppá, akkor itt lehet, hogy nálam a maximalizmust egy picit lejjebb kellene vinni, hanem itt más cél. De jó, hogy ezt így is működik, ez sikerül. Vagy akár a rajz, hogy nem tudok rajzolniból, eljut odáig, hogy tök jó, kooperálunk másokkal, és együtt vagyunk a folyamatban, és megint egy másik nézőpontot hoz be. Tehát, hogy egy annyira színesítheti akkor a látásmódunkat saját magunkról is.
Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mit javasoltok, hogyha valaki egyedül szeretne valamit játszani, és nem komfortos neki ez a játék, ahogy mondtad te is, hogy na én nem játszom. Mit tanácsoltok, mivel lehet elkezdeni a játékot? És ezt kérdezem azt, hogy ha egyedül, és aztán páros, és aztán akár a családi, tehát hogy ebben a három vetületben.
Az utóbbi időben nagyon komoly igény az egyfős társas játék. Van ilyen. Nem feltétlenül társasjáték, például az angol azt mondja, hogy board game, ami annyit feltételez, hogy asztalon játszunk. Tehát nem abból indul ki, hogy emberek egymással játszanak. Nagyon sok játék nem kettő-négy játékos részére, hanem egy
négy talán ebben az önfeledtséget meg tudjuk élni újra, mint gyerekként?
Nagyon jó új gyakorlat, nagyon jó gyakorlás a szabályok elsajátítására, és nagyon komoly igény lett az elmúlt időben játék stúdióknak az, hogy legyen szóló mód. Hogy én magam játszom. Nyilván a nagy interakcióval rendelkező játékoknál ez komoly kihívás, hogy az egymásra azért találjuk ki, azt nem tudom egyedül játszani, mert nincs, aki kitalálja az enyémet. Általában ezek kogníciót igénylő játékok, amikben a magam előző eredményével versenyzek, vagy egy fiktív játékossal. Általában a nagy kooperációt igénylő, tehát a kooperatív játékokra jellemző, hogy működik egyedül is. Tehát nekem is hamarosan meg fog élni egy játékom, amiben a játékosok közösen irányítanak bábukat, és azt tudom akár egyedül is irányítani. Annyi, hogy akkor nem kell megbeszélnem a többiekkel a lépésemet.
De egyébként én rengeteg olyan emberrel beszéltem, akiben negatív sztereotípiek vannak a játékkal kapcsolatban, akár rossz élmények, akár más hatására, és éppen ezért egyedül kezdett el játszani, akár szóló játékokkal, akár olyan társas játékokkal, amiknek van szóló módja, tehát ki tudta egyedül próbálni, és ennek hatására szerzett olyan önbizalmat a játékokban, ami után leült másokkal, eljött egy-egy rendezvényre, kipróbált játékokat, vagy otthon mondta a családjának, akik nem feltétlen játékos emberek, hogy próbáljunk ki valamit, és meséltek róla. Többen, hogy például ezek olyan érzések voltak, hogy nem fogom megérteni a szabályt, túl bonyolultnak tűnik, rosszul fogom játszani, vagy én nem vagyok képes, nem vagyok elég ügyes arra, hogy ez majd társaságban is jól menjen, vagy furán fognak rám nézni, hogy én játszani szeretnék felnőttként, bolondnak fognak tartani, ilyen geeknek, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok emberben merül fel rossz gondolat ezzel kapcsolatban. Azt gondolnánk, hogy a játék az egy ilyen full pozitív fogalom, egyáltalán nem.
Aha, tele vagyok ilyen rosszul, mint mintákkal.
Igen, például. Vagy hogyha gyerekként mondok egy példát, monopolisztatok otthon, és a szüleid nagyon harciasan játszottak veled, és nagyon alul maradtál, és megmaradt egy rossz élményként, hogy te voltál a leggyengébb láncszem.
Vagy meghatározó.
Például, igen. Aha. És akkor megmaradt, hogy a társashozni az rossz, nem szeretek.
60-as, 70-es, 80-as években kiadott játékok nem voltak ennyire kipárnázottak. Tehát jellemző volt, hogy nagyon durva.
Kinevet a végén.
Hogy, ja, tényleg.
Hát a kinevet a végén.
Lecsúszós, az volt, utáltam.
És ez szerintem ez lélektanilag jogos fájdalom, nekem fáj. Tehát a döntéseim kudarcba fulladnak, én szerettem volna valami cél érdekében én cselekszem, és azt a visszajelzést kapom a játékból, hogy nem mentél semmire.
Igen.
Tehát csinálsz akármit, vissza a starthoz. Boldog karácsonyt!
Hát ez a lecsúszós, ez kész.
Igen, ez a kígyók és létrák, fájdalmas az a játék. Igen. Nekem még jobban emeli a problémát, a Monopoly című játék. Nem a Monopolyval van bajom, ez egy olyan játék, amilyen mindenkinek szíve joga azt csinálni magával, amit akar, hogyha úgy dönt, hogy barátaival monopolizni szeretne, négy fal között mindenki hajrá, hadd szóljon. Nekem az a bajom, hogy rá van írva, hogy családi. Egy játékra, amire az van írva, hogy Monopol. A játékosok célja kiírtani a többieket a játékból. És tehát az egy ingatlan kereskedelmi játék, ahol az egyetlen győzelmi kondíció az, hogy egyedül maradjak. És én alig várom, hogy kipöcköljem anyát a játékból.
Ez nagyon jó megközelítés.
Ez nekem olyan, mint egy gyerekkoncert, a Slayer hallgatni. Nem a Slayerrel van a baj. Mindenki azt csinál magával, amit akar. Hallgasson a Slayer. Csak ne karácsonyi asztalra tegyük fel a rizikót, és ne írjuk rá a rizikóra a család, mert ez egy war game. A játékosok győzelmi feltétele az, hogy kiírtsam a feleségemet, vagy a barátaimat, vagy a játékban.
Igen, és egyébként a párkapcsolati játékokat is kérdezted, ugye?
Vannak egyébként kifejezetten párkapcsolatot, nekem majd kérdésem lesz, hogyha ugye önfejlesztésre is szeretnénk használni a játékot, és nem csak így átvitt értelemben, hogy egyébként fejlesz bennünket, hanem van konkrét célunk, akár például mondjuk egy párkapcsolatnak a fejlesztése, akkor arra vannak-e módszerek, majd ebbe egy kanyarodjunk bele, Léci.
Nagyon sok kétfős játék van. Ez az igény is felmerült az elmúlt években, és most már kifejezetten gyártanak csak ketten játszható játékokat.
Mi ezeket keres?
Nagyon-nagyon jó élmény ketten játszani. Teljesen másfajta dinamika az, hogy valakivel teljesen összekapcsolódom. És még akkor sem, gondolsz, hogyha esetleg ez egy konfliktusdús játék. Mert lehet, hogy abban, hogy mi most konfliktusban állunk a játékban, meg tudunk párkapcsolatilag élni olyan dolgokat, vagy előhoz belülünk olyan gondolatokat, amikről még nem nagyon beszélgettünk. És lehet, hogy a játék elindít bennünk valamit. Nekünk például egy fontos párkapcsolati kő volt mindig is a játék. A kezdetektől 11 éve vagyunk együtt, kezdetektől játszunk együtt, előtte nem társasoztunk annyit, ez egy közös hobbi lett, ami kialakult. Viszont az biztos, hogy a kétfős játékokat mindig kerestük, mert teljesen más élmény a barátokkal, a családdal játszani, mint valakivel, akit nagyon mélyen ismersz, teljesen máshogy taktikázol, máshogy kommunikálsz, máshogy emeled fel a tekinteted, máshogy próbálsz ügyes lenni. És nagyon sokat elárul a másikról, hogy a játékban hogyan játszik, hogyan fordul a másikhoz, hogyan éli meg akár a győzelmét, akár a vereségét. Számos olyan történetről hallottam, hogy a játék nem is megjavította, de segített a kapcsolatban előhozni olyan dolgokat, amikről érdemes volt már beszélni, és a játékban kijött, hogy mondjuk az egyik tag nagyon nehezen viseli azt, hogyha várnia kell, amíg ő jön, és a másik sokáig gondolkodik. Miért nem tudsz már dönteni? Miért nem mondod már ki, hogy mit akarsz? És akkor itt ilyenkor érdemes egy picit megállni, és akkor átbeszélni, hogy ez most miről szól valójában? Most triggerelt bennünk valamit ez a kérdés. Oké, ez mire emlékeztet a kapcsolatunkban? Ez már ezerszer előfordul, csak múltkor a bevásárlóközpontban azelőtt, meg a gyerek évzáróján, nem tudom. És akkor ezek olyan érdekes helyzetek, mert a játék kicsit olyan, mintha az életben is előforduló helyzetek piciben leképeződnének bennük.
Még és ez ugyanúgy gyerekként, meg felnőttként is akkor felnőttként.
Hogyne. Igen.
Szerintem pont, bocsáss meg.
Hogy pár konkrét játékot is javasolnál? Amit szerinted, ha nem is, lehet, hogy nem a konfliktusosokkal kezdeni, igen. Az már haladom, de hogy akár a több kategóriában, így akkor páros játék.
Én nagyon szeretem például a patchworköt.
Pont ez utat lesz.
Igen, a patchwork egy foltozós, egy takaró foltozós játék, de nem a témája a lényeg. Két erőforrás is van a játékban, az időnk, és a fizikai erőforrásunk, a gombok, amikkel a takarunkat varjuk. Egy pályán lépkedünk, tehát azoknak is alkalmas lehet, akik esetleg a régebbi játékokat ismerik csak, mert így szép átkötés lehet a modern játékokhoz. És igazából kompetitív játék, tehát versenyünk benne, de nem egyenesen konfrontatív. Tehát nem attól nyerek, hogy a másikat kiejtem, hanem egymás mellett ügyesen versenyzünk, és aki ügyesebben gazdálkodott a gombjaival, meg az idejével, az tud majd egy teljesebb képet kapni. Pontgyűjtögetős játékról van egyébként szó. Ketten játszható, körülbelül egy ilyen 40 perc alatt lejátszható. Én egy fáradt gyerekfektetős este után, amikor minden volt aznap, akkor gyakran előveszem. És nagyon jól lehet közben beszélgetni, mert kicsit ilyen meditatívabb is. De ugyanilyen egyébként nekem a King Domino című játék, ami nem kifejezetten kétfős, de nagyon jó ketten például. Nagyon jó kétfős játék a Hét csoda párbaj, ami egy icipicit már nem a legalapabb szinten van, egy nagyon picit tanulni kell hozzá, de hogyha egyszer megtanulja az ember azt a, egyébként nem olyan sok szabályt, ami van benne, akkor egy komplett összetett élményt ad egy nagyon pici dobozban.
Mi a ti videótok hatására vettük meg, még nem próbáltuk ki, de nagyon nehéz volt hozzájutni egyébként, de hogy a ti videó, mert hogy így, de már azt már mondtuk, hogy valószínűleg amik szóba kerülnek játékok, mindent megtaláltok, amit játszunk YouTube csatornán, tehát érdemes tényleg rákeresni konkrétan ezekre a játékokra, hogyha felkeltett a figyelmeteket, amit mondtál. Tehát, hogy igen, Hét csoda, bocsánat, hogy így belét folytattam, csak azt mondjuk.
Nem, Hét csoda párban, igen, ezt is nagyon szeretjük. Zoli, mik?
Az jutott eszembe, hogy szerintem a műfajt előre tisztázni fontos, valamint én most bátor leszek, vagy merész leszek behozni azt, hogy egy kétfős társas játékozás, pláne, hogyha párommal vagy egy számomra nagyon fontos emberrel játszom, az egy intim élmény. Egy csomó olyan dolog ki fog derülni magadról, meg a másikról, amire nem biztos, hogy előre fel voltál készülve. Szerintem itt nagyon fontos, ahogy általában intim helyzetekben, nagyon őszintének lenni magadhoz. hogy bíz magadban, meg bíz a játékostársadban annyira, hogy nyugodtan hangosíts ki, hogy nekem ez elkezdett kellemetlen lenni. Vagy én most nagyon-nagyon jól érzem magam, folytathatjuk. Ugyanis amint nekem kényelmetlen, nyugodtan jelezd, és esetleg én az a fajta játékos vagyok, aki inkább hagyjátok abba. Mert az időtök drágább, mert elképzelhető, hogy az adott együttlétben, nekem ez fáj. Uh-huh. Most nem fizikailag, hanem lelkileg éreztem megcsípve magam, hogy a játékos társam, mert vannak játékok, amik engednek olyan helyzetet, hogy neked effektíve nem jó, de nekem nagyon rosszat teszel vele. És mivel a mateki úgy adja ki, hogy ha nekem rossz, akkor az neked jó, tehát hogy neked megéri engem bántani, mert az neked jó a matek szempontjából, és ezt megélni, hogy én egyetlen dolgot tettem, ami neked rossz.
Itt is milyen lélektani folyamatok zajlanak.
Ennek a megélése, hogy effektíve ez most neked miért volt jó? Azért volt nekem jó, mert neked rossz. És nekem, amikor én vloggerként ajánlok egy játékot, akkor én nem elsősorban azt szeretném elmondani, hogy ezért meg ezért játsz, hanem hogy milyen a játék valódi természete. Hogyha leülsz ezzel a játékkal játszani, itt lehet, hogy lesznek szöges dótok benne. Tehát amin fent tudsz akadni, ami lehet kellemetlen, ez egy elképesztően békés, különleges társasjáték, hogyha ezt keresed, akkor ez alapján próbáld ki. Tehát a játék valódi természetét keressük, és amikor leülünk kipróbálni egy játékot, akkor nagyon kinyitom magam, akkor nagyon bármi jön, fogadom, és nagyon figyelek magamra, hogy milyen ő, milyen helyzetet terem, hogy ő tud nagyon piszokmocsok lenni, hogy ő nagyon, nagyon békés természetű, nagyon kedves. Bár kooperatívnak mondja, de azért tud lenni konfliktus helyzet. Mert nagyon sokféle játék van, tehát amikor tesztelünk, magunkra figyelünk.
Több ilyen videót is csináltunk már, ami kifejezetten kétfős játékokra koncentrál, mert tudjuk, hogy nagyon sok párkapcsolatban van igény a közös játékra, úgyhogy ebből több videónk is van a YouTube csatornán, illetve van olyan videó is, és abban viszont különbséget tennék, ami kifejezetten kommunikációs társas játékokról szól. És ugye a párkapcsolatnak az is része, hogy ezeket is keressük nálunk legalábbis, úgyhogy ezek így külön kategóriaként megvannak.
Mit tesz ebből is egy-kettőt? Majd egyetén is mondok.
Persze.
Származik tőletek, jó?
Hát ami nagyon egyértelműen ilyen, az például Zolinak az Igen című játéka.
Ezt akartam mondani.
Az Igen, az fantasztikus játék, tényleg.
Főleg amikor megkérdezed, hogy egy ilyen easy kérdés volt, csak egy ilyen minizárója, hogy egy zombi apokalipszisnél megölnéd a párod. Ő megölne, én nem. Csak én erre beszélgettünk.
Itt most visszatesszük a játékdoboz. Maradjunk ebben.
Nem, tök jó volt a játék, tehát hogy jót rögtünk rajta, szerencsét, ez egy nem mentünk le olyanba, de olyan izgő, hogy mi 17 éve vagyunk együtt, és egyébként az Igen kérdések, voltak olyan kérdések, amiről soha nem beszélgettünk, mert így nem merült fel, és egy félórásnak szánt játék helyett már 3 órája játszottuk, és így annyira jó volt beszélgetni olyan témákról, amik egyébként meg nem szoktak felmerülni.
És ez is a cél egyébként például az Igennél is, hogy nem is a szabályok a lényegek, nyilván vannak szabályok, meg gyűjthetsz pontokat, és valaki nagyon kompetitíven játsza, és akkor gyűjtögeti. De a lényeg igen ez, hogy kialakul-e belőle beszélgetés. Egyébként ilyen még a Hogy folytatod című játéka Zolinak, ami nem olyan régen jelent meg. Ez ráadásul kifejezetten lélektani témájú játék. Félig elkezdett mondatokat fejezel be, de többször egy játék során ugyanazokból a mondatokból, és így a végére leválogatódnak a kérdések, és nagyon érdekes ön is társismereti utazás ezt a játékot például kis csoportban játszani, barátokkal. Nagyon érdekes, hogy hogyan válaszolnak rá. Ilyen játékokból azért több van Lovebox nevű kifejezetten ilyen randi kérdésekkel foglalkozó játék.
Azt is láttam tőletek, és olyan jó volt benneteket hallgatni közben.
Mi nagyon élveztük, mert ott ilyen kategóriák vannak, azt hiszem 6 kategória van benne. Illetve van a Körvonal például, ami egy magyar márka ugyancsak, ott is nagyon jó kérdések vannak, van kicsiknek szóló verzió, meg párkapcsolati verzió.
Ami talán így nagyon mainstream és sokak által ismert a fedőnevek. A fedőnevek az egy klasszikus kommunikációs társasjáték, ahol bizonyos szempontból egy activity variáns, egy kommunikációs szűkítéssel próbálok információt átadni. Tehát a kommunikációs játékoknak a lényege, hogy ismeretátadás, vagy információ átadás történik, valami csavarral. Hogy megpróbálom kitalálni, hogy a másik fejében mi jár, vagy szűkített a kommunikáció. Kommunikációs társasjáték az Imagine. A nyelvem a kártyák, és az információt kártyák segítségével próbálom, de a koncept is, ahol ikonokat használok azért, és olyan kreativitás nyílik meg, hogy most ez a játszóterem, és ebből a játszótérből, ebben eszközkészlet segítségével, hogy oldom meg? És elképesztő megfejtések szeretném, hogy tényleg.
Vagy a hullámhossz például, ez egy nemrég megjelent társas játék, ahol az egyikünk kap egy témát, mondjuk, hogy erős és gyenge, És ezen a és van egy tárcsája, ahol kap egy állást, hogy mondjuk itt kell beállítania egy negyednél, és mondjon valamit, ami a többieknek kitaláltatja, hogy ő milyen erősséggel gondolt az adott dologra, mondjuk azt mondom nektek, hogy erős paprika, akkor azt hova tennétek a gyenge és az erős sávon? Nyilván ez most egy nagyon egyszerű kérdés, de hogy kinek mennyire, valaki azt mondaná, hogy hát az fél reggelire eszem belőle egy marékkal, valaki azt mondja, hogy soha nem ennél meg. És a társaság közösen megbeszél, és nyilván ennél csak mélyebb példák vannak, mint ahogy most mondtam, hogy hova tenné ő szíve szerint ezt, és szerintem miért oda tette az adott ember. Szóval az is egy kommunikációs játék, de ilyenekből nagyon sok van, az hála jó Istennek.
A kommunikációs társas játékokat én is nagyon szeretem, és ott nem szokott lenni ilyen olyan jellegű probléma, mint a nem tudom, a másik típus, azt hogy hívjátok, az ilyen stratégiai, vagy
versengő, kompetitív.
Ott azért futottam már bele olyan választásba, hogy annyira bonyolult volt a szabály, és nem tudtam ezt megállapítani akár a vásárlás folyamata előtt is. Nyilván, ha megnézzünk egy videót, akkor a ti videótoknál ez jelező van, de hogy ez hogyan tud? Mert ugye ez meg a sikertelenség, meg sokszor a játék elkedvelítéshez vezethet. Ezt hogyan tudjuk megelőzni, hogy mennyire, hogy lehet felmérni nekünk való-e a mi szintünkhöz? Mert hogy már annyira nehéz játékok van.
Rengeteg játék jelenik meg. Nagyon sok.
A társasjátékok műfajában szerintem a fokozatosság lényeges. Míg filmek esetében kezdhetünk Tarbélával, de annyira bakvágány nem lesz, mint mondjuk egy játék esetében a Twilight Imperium 4-nek esünk neki anyámmal. Hogy lehet, hogy lesznek kávészünetek.
Amit mindenképpen.
Nagyon széles a skála, és pont ezért hívunk belépő játékoknak olyan játékokat, ami egy-két szabályból is már rögtön el tudjuk kezdeni. Jobb kiadók ezt rögtön kommunikálják, igen, egy pici skálán, hogy ez egy 1-10-es skálán, vagy egy 5-10-es skálán, most ez is mihez képest? Tehát hát nyilván a saját mércéjük alapján.
Meg hogy hányan játszhatjuk, ezek azért rajta vannak a dobozon, ezt nagyon érdemes elolvasni, hogy hányan játszhatjuk, meddig fog tartani, van, aki ráírja azt is, hogy milyen típusú, stílusú játék, tehát mondjuk a családi játék, vagy gyermekjáték, vagy nem tudom, akár beszélgetős játék, tehát sok dobozon rajta van ez is például.
Illetve szerintem érdemes művelődni videók, vagy beszámolók alapján, fórumokon. Én nagyon szeretem, amit játszunk csoportunkban, de nagyon sokszor gondolkodunk az adott játékon. Kérlek, írjatok tapasztalatokat játékos szám, hossz, illetve komplexitás alapján. Nagyon más, hogyha nekem szabályból kell tanulnom játékot, vagy valaki tanítja. Hát ég és föld a kettő, mert egészen komplex játékokat is pár perc alatt. Ja, hogy ez ennyi, mert a szabályból ez nem jött át, mert nyilván ez egy jogszabály, és van pár perverz, akinek az a szórakozás, a lefekvés előtt játékszabályokat olvasgat, de ez nem várható el. Nekem tényleg szórakozás.
Jó, wow, kis kikapcsolódás.
Nem, de tényleg mi a fesztávot vettük meg, és azóta nem merek venni már ilyen bonyolultabb játékot, mert egyszerűen háromszor futottunk neki, és egyszerűen nem bírtam vele. Pedig gondolom az se egy olyan, amit említettél.
Mielőtt mi is kártyázunk, hát tegyek fel egy kérdést, hogyha már itt játékoknál tartom, meg említettünk akár favorit játékokat, hogy konkrétan, hogyha mondjatok mindenki egy-egy olyan játékot, ami most jelenleg valami miatt favorit, meg mondjatok egyet, amiről a gyerekkorotok jut eszetekbe, hogy mint amit a legelején is említettetek, hogy esetleg egy olyan emlék, ami bennetek maradt egy játékról, mindegy, hogy milyen típusú játék volt. Nézzük egy gyerekkori, meg egy felnőttkori példát a mondjuk úgy favorit játékra, vagy most favoritra. Réka? Vagy Zoli? Bármelyikötök kezdted?
Nagyon nehéz. Ez mindig a legnehezebb kérdés, mert annyi kedvenc van.
Akkor most jelenleg. Legyen egy ilyen stratégia most jelenlegre, hogy mi jut legelsőnek eszedbe, és akkor ez egy kicsit ilyen intuitívabb.
Oké. Most legelőször a víz alatti városok jutott az eszembe. Tényleg?
Na, a pár ismeret, ugye?
Ez egy eléggé összetett játék, és stratégiai gondolkodást is kér, de nagyon szép egy ilyen utopisztikus víz alatti városnak a felépítés. Ilyen utaknak a megépítése, hogy eljutatjuk a dolgokat A-ból B-be. Én nagyon szeretem, mindig nagyon szépnek is látom, ilyen kis buborékok vannak az asztalon, amikben élnek az emberek a víz alatt. De az azért eszembe ilyen nagyon szép és általam szeretett játékként, amit ketten is sokan szoktuk játszani. És gyerekkoromból pedig most a ne ébreszt fel az alvó papát jutott. Amit elég kicsiként játszottam, vagy valami olyasmi volt, így emlékeim szerint, hogy így a papa fekszett az ágyban, és még arra is emlékszem, hogy egy ilyen műanyag pasi volt, akinek volt egy ilyen textil sapka a fején, rá lehetett húzni, és hogyha nagyon sokáig el kellett venni róla dolgokat, azt hiszem, és hogyha nagyon sokáig piszkáltad, akkor egy után így felült fizikailag, és akkor vége volt, addig lehetett gyűjtögetni. De ahogy azt én imádtam, ez pici gyerekkoromból így beugrott.
Lehet, hogy ilyen látványos is volt ez azért.
Zoli nekem? Bizonyos városok nekem is nagy találat, ugyanis ez egy nagy jutalmazó játék. Tehát hogy ontja a játékosokra a lehetőséget, bármit csinálok, valami új fog kinyílni, és bár nagyon komplex, de ahogy érzed magad közben, játék közben magad, nagyon lelkileg átadja a tengeri élményt, hogy minden lehetőség, és minden alkalommal más, csak komplex játék, tehát rengeteg icipici szabály működteti. Én magamnak a top 10 című játékot emelném ki, ami nagyon könnyed parti játék, én nagyon sokat játszatom ezt a játékot, és bármikor nagyon szívesen játszanám. Én nagyon szurkolok, hogy évtársas játékdíjas, ami most bejutott idén a háromban, ami egy hatalmas nagy elismerés, ez a Spiel des Jahres díj, ez a társasjátékos Oscar díj, és hogyha valaki kérdez, hogy ajánljunk játékot, én általában erre a díjra szoktam hivatkozni, a nagyobb mellé ülni nem lehet.
Ez egy rajta szokott lenni, ugye a társas?
Igen,
egy kosztumus piros bábú. Ez a német szakmai és zsűrinek a nagy díja, amelyik játékon ilyen bábút látunk, látta zsűri, átment rajtuk, tetszett, nekik ajánlják, úgyhogy szerintem...
Ezt a top 10-et kitervezte?
A top 10-et, fogalmam sincs, egy francia úriember, a design a legszűkebb keresztmetszet, a legnagyobb problémája a játéknak, egy unicorn is meg ilyen kakiló rajta.
Igen, egy parti játék.
Hogy méltatlan az arcról, ez a zseniális játék, az arról szól, hogy mindegyik játékos 1-10-ig kap egy számot, megnézem a számot, és kapunk egy feladványt. Például az egyik kedvenc feladványom, hogy van egy új kutyád, nevezd el. Minél kisebb a kapott szám, annál hétköznapibb legyen a kutya neve. Minél nagyobb a kapott szám, annál különlegesebb legyen. Én mondjuk az aktív játékos, a feladatom sorba felfordítani a kártyákat a válaszok alapján. Tehát ne mondd el, hogy mi a te számod, hanem egy választ adj a feltett kérdésre.
Akkor tehát megtippeled, hogy
igen, és akkor például Antoine de Saint-Exupéry, Morzsi, Károly, és Mr. Károly, és nem kell megmondanom, hogy mi a szám, hanem a sorrendet próbálom meghatározni.
Szerintem a tiéd a legkisebb.
Olyan fergeteges helyzetek vannak, meg van egy kettő ilyen mozgásos, hogy a klasszikus Gandalf idézete, tehát az itt úgy se jössz át mondatot, mondd el a többieknek. Minél kisebb az adott szám, annál hiteltelenebbül, minél magasabb a szám, annál nagyobb átérése.
Színészekkel
játszni.
Fú, csináltunk ebből végigjátszás, és nekem a pure fun, tehát a nettó jó kedv ez a játék, és olyan intellektuális, olyan mélységeket érint, és az a fajta játék, ami játszhatod nagyon felszínesen is, hogyha úgy adja a társaság, de hogyha van kedvünk és megérkezünk, 5-6 órán át képesek vagyunk játszani. Fergeteges játék, tehát számomra ez egy akkora találat, mert egy-két szabályból játékot készíteni, ez költészet, művészet, hogy nem túl bonyolított, annyira elvett minden fölösleget, és annyira nyers, egyszerű játék, ami bárkivel nagyon szívesen játszom, bármeddig, én gyakorlatjátékosként is, úgyhogy lenyűgöző teljesítménynek tartom, nagyon szeretem. Gyermekkoromból pedig az Activity-t mondanám. Én exhibicionista ember vagyok, introvertált exhibicionista, tehát ami egy nagyon jó koktél. És nekem az Activity nagyon fontos kapaszkodó volt. A picit színészkedni, a picit rajzolgatni, a picit interaktálódni a többiekkel. Nagyon sok sikerélményt köszönhetek neki, tehát nekem az Activity gyerekkoromból egy olyan játék, amit a mai napig bármikor nagyon szívesen játszanék, bármilyen változatával.
Igen, ez egy pakkasz, egy kérdést,
igen. Én mondom az Zoli játékát, az igen, a mostani, most tényleg ezt nagyon szeretjük, meg sokat játszuk. Régiből pedig az Évbe fogd el, az volt az egyetlen ilyen olyan, amit úgy szeretem, ott lehetett egy picit, mert az én gyerekkoromban még a Gazdálkodj okosan volt a lecsúszós, meg a kinevet a végén. Így, nem, így kb. Ez meg a Polisz 07 talán, és, de hogy így ez merítette ki az izgalmat, és lórumoztunk.
Szép.
Tehát azért
mama, mit csinálunk délután? Lórum.
Hát, azért és akkor a hetedik vagy a hatodiknál nem szabad megnézni az esket, és mindig megnéztem, és mindig rosszul. És akkor azzal már rögtön kiesel ott abból a körből. De hogy azért nagyon szép ív látszódik, hogy azért ez alatt a 40 év alatt mennyit fejlődött a játékosság, vagy a játék művészeti ágá.
Mennyi inger ér bennünket.
Elképesztő.
Nyilván ez az ipar is.
De tényleg honnan 40 év alatt hová jutottunk, hogy most milyen mélységekbe mennek le a játék?
Nagyon meg is szoktam döbbenni egyébként az emberek, akik mondjuk fiatal korukban játszottak utoljára, és eljönnek mondjuk egy rendezvényre, és látják, hogy egyrészt mennyi játék van. évente több ezer játék jelenik meg, rengeteg.
Ami engem szerzőként inspirál, hogy egy csomó dolgot nem vesznek alapvetésnek. Tehát minden alapot megkérdőjelez ez a modern játékos szakma. Hogy minek kell asztal, minek kell alkatrész, minek használjuk táblát, minek a kártyák, a dobókockát hányféleképpen tudjuk felhasználni. És más se csinál a modern társasjátékos világ, mint ezeket a határokat.
Hát akár a kreatív, éppen ettől lesznek rá.
De elképesztő mélységek bement le, és ez marha jó, és még neked elmaradtak a játékait.
Nekem a felnőttkori, hogyha egyet említenék, akkor nekem a Dixit, mert hogy a Dixit az tényleg egy ilyen végtelen lehetőség, meg én beviszem programokra, tanításba, bárhova, bármit tudsz vele, tehát hogy bármilyen témát fel tudsz úgy hozni, hogy vetítse a kártyába a gondolatait az adott témáról, és egyszerűen abból olyan fantasztikus dolgok tudnak születni, amikor valakinek odaadsz egy kártyát, és akkor mit gondol erről vagy arról, és a kártya segítségével mesélj el róla. Tehát hogy nem is a konkrétan arra az asztali játékra gondolok, ahol bábúval is lépsz, hanem amikor szabadon játszol ezzel az asszociatív játéka. Nekem, ami meg gyerekkorból eszembe jut, mi például anyukámmal rengeteget országvárosoztunk, barátokkal meg barkóbáztunk, mert akkor, hogyha hosszú ideig mentünk valahova busszal, kocsival, vonattal, akkor nem pötyögtél a telefonodon gyerekként, hanem akkor ilyen agyjátékok voltak, és nagyon sokat barkóbáztunk, meg például apukám nagyon sokat kártyáztam, tehát hogy nekem ezek jutottak egyből eszembe ezek a... És képzeljétek el, hogy a covidos idő alatt, amikor mentünk például a szüleimhez többször, akkor anyukámmal nyitottunk egy országvárosos füzetet, és akkor ez egy nem olyan régi, ez egy két éves történet akkor, amit pár hétig, akkor ami miatt velük kellett lennünk, akkor tök sokat országvárosoztunk.
De jó! Ez
aranyos kis dolgok ezek. Na de most játszunk, ha már ugye kártya.
A legnagyobb örömmel.
Mert náluk is van, mondjuk úgy játékos a formában, igazából egy-egy kérdést találtok rajta. Mindegyik öt témakör van, és ez a kreatív gondolkodáshoz kapcsolódik, vagy a kreativitáshoz, mert azt szeretnék bemutatni Anitával, hogy ez mennyire sokszínű téma, és nem csak arról szól, hogy rajzolsz meg a nagyon, milyen ötleteid vannak, hanem tényleg, hogy milyen környezet inspirál, hogyan oldasz meg problémákat, mit teszel a kockázattal, tehát hogy nagyon-nagyon sok irányba. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy húzunk egy kártyát, ti megválaszoljátok, és majd megválaszoljuk mi is.
Tehát a színe számít.
A szín abból a szempontból számít, hogy kategóriát jelöl, de hogy igazából mivel nem tudjátok pontosan milyen kategóriák, így most mindegy.
Hát ha húztad az én színemet, akkor húzom a tiédet.
Igen. Okay. Ez olyan szép szín volt.
És mindenkinél végig megy az a kérdés, ami nálatok van, mi is válaszolunk rá. Úgyhogy nézzük először a Réka kártyáját, aztán okay. Az Oliét.
Az én kérdésem az, hogy hogyan jelenik meg a környezetedben a szabadság?
Na tessék. Vagy az életedben.
Az életedben, igen.
Környezetedben vagy életedben?
Én úgy érzem, hogy az én életem nagyon sok szempontból szabad. Már csak arra gondolok, hogy a munkámban nagy szabadságot élek meg, mert mi ugye vállalkozóként dolgozunk, ami rengeteg kötöttséggel és nagyon sok munkával jár, de azért annak a szabadságával is, hogy például a saját időmet én osztom be. És az azért család szempontból sem utolsó. Tehát az, hogy annyit tudunk lenni a kis fiunkkal, amennyire épp szükség van, és úgy tudjuk csoportosítani a munkákat, vagy úgy tudunk leszervezni mindent, hogy jusson megfelelő idő akár a párkapcsolatunkra, akár a kis fiunkra. Az például egy nagy szabadság nekem, amit nagyon sokáig nem éltem meg, amíg tudom én, vállalati környezetben dolgoztam. Illetve gondolati szabadságban is érzem magam. Tehát mi sokszor szoktunk beszélgetni arról Zolival, hogy bár nagyon nyitottak vagyunk a világra, és rengeteget olvasunk, megtanulunk, mégis buborékban élünk bizonyos szempontból, mert a saját környezetünkben egy csomó olyan dolog van, amiket alapvetésnek vennénk, ha nem tudnánk, hogy ez az élet más területén, vagy a világon máshol máshogy van. És ilyen szempontból is nagyon nagy szabadságnak érzem azt, ahogyan mi élünk és gondolkodunk. Egyébként a párkapcsolatomban is szabadnak érzem magam. Mi nem vagyunk egymást megkötő emberek, nem vagyunk a másikra rátelepedőek. Így Zoli is, mint külön karakter van a házasságunkban, én is, és egyébként a kisfiunk is eléggé egy karakter. úgyhogy nekünk egyébként személy szerint is, és családilag is fontos kapcsolat és fogalom a szabadság.
Zoli? Nagyon könnyű kapcsolódnom, egészen hasonló. Én is szeretek vállalkozó lenni, annak minden kihívásával és lehetőségével, és a szabadság egy nagy lehetősége. Nincs kedvem dolgozni.
Hát azért...
Azért
nem biztos, hogy ilyen van.
Hogy vannak napok, amikor könnyebben megengedhetem azt magamnak. Igen. Vannak olyan nagyon sok programmal telepakolt napok, amikor egyszerűen szakmai felelősségem miatt nem engedem ezt meg. Viszont vannak olyan napok, amikor lazább a nap, tudnék dolgozni, és úgy döntök, hogy inkább
azt
most így elengedem, és nincs összefüggésben a hétvégével vagy a hétköznappal. Tehát simán lehet, hogy ez egy kedd. amikor úgy sincsen semmi, és én akkor egy hatalmas egy sorozatmaratont fogok éppen tartani, ami egyébként én akkor hétvégézek. Tehát hogy nem akkor van munka, amikor be kell mennem dolgozni, hanem amikor van munkám. Uh-huh. Tehát hogy ez a vállalkozó létnek, hogy nem ismer hétvégét vagy estét, hanem nagyon komoly szervezést.
Igen. És van, hogy cserébe sokáig nincs hétvége.
Igen. Van az úgy, meg ez nekünk is szezonális, tehát a játékipar fő fókusz a karácsony, tehát készülünk is arra, hogy az október, november, december, az főleg arról szól. Ezért így nyáron kifejezetten lazában több ilyen napot engedünk meg magunknak, amikor úgy döntök, hogy nem tudom, most egész nap a kisfiammal szeretnék lenni, akkor semmilyen más telefonhívás nem pakolgatok bele. Magánéletileg is nagyon hasonló, szabadnak érzem magam a párkapcsolatomban, nekem szabadságom van elmondani a vágyaimat, az érzéseimet, tehát hogy nem érzek ilyen tabut, és hogy igyekszem is élni ezzel a szabadsággal. Úgyhogy így.
Nagyon érdekes, hogy ez jutott eszembe, hogy a szabadság nekem azt jelenti, hogy vannak keretek, amiken belül szabadon mozoghatok, de akár szabadon át is hághatom, ha éppen úgy érzem, hogy ezek a keretek szűkek. És hogy egyébként egy játék, egy társas játéknál is ugyanez van, vannak keretek, amikben szabadon mozoghatsz, és hát át is hághatod, abba hagyhatod, de ugye az is valamit jelez, hogy esetleg szűkek vagy tágak voltak. Úgyhogy egy nagyon érdekes kapcsolódás látok így a szabadság és a játék között. Most így a ti szemüveketeken keresztül
néztem. És a szabadság és meg. A kreativitás között, ugye? Mert hogy ez mind
nyilván ez ugyanaz, szóval. Igen.
Ehhez egy gondolatot hadd fűzzek. Most egy nagyon érdekes cikket olvastam arról, hogy sokan nem mennek idén szabadságra egyáltalán. És hogy ebben nem is csak az az érdekes szerintem, egyrészt társadalmilag is nagyon érdekes, hogy miért van ez így, nyilván anyagi okai vannak, nyilván gazdasági okai vannak, de nagyon sok lelki oka is van, hogy miért van az, hogy az emberek úgy érzik, hogy idén nem engedhetik meg maguknak a szabadságot. És hogy ez a szabadságot használjuk, ezt a szót használjuk arra is, hogy elmegyünk egy picit pihenni, meg az életünkben lévő szabadságra is. És hogy milyen érdekes az, hogy most a társadalmunkban, itt akár Magyarországra levetítve, éppen egy olyan helyzet van lelkileg, hogy az emberek a szabadságot nem feltétlenül engedik meg maguknak, vagy nagyon nehezen. Vagy nagyon nehezen hagyják ott a vállalkozásukat most egy ilyen pandémiás időszak után, és mondják azt, hogy akkor én most feldobom és megyek szabadságra. És egyébként, ha már behoztad, és ezért jutott ez eszembe arra, annyira jó volt, amit mondtál, hogy a játékban rengeteg szabadságot él meg az ember, nyilván kötöttséget is, de sokszor ez nem olyan könnyű ám, hogy most neked akkor szabad, mit szeretnél csinálni? Hát de mi a szabály? Nem, mondd meg, mit szeretnél? Szóval ez egy pillanatra ijesztő is lehet. Van benne egy ilyen.
Hogy picit kapcsolódhatok. Hallottam egy mondást, nem nekem nagyon tetszett, gondolkodtam a forráson, nem fog eszembe jutni, hogyha esetleg a kommentelőbe írja, köszönöm, hogy minél többet tanulok, annál szabadabb vagyok. Hogy igen, nagyon sokszor, amikor tanulok, akkor így is lehet, úgy is lehet, úgy is lehet. Tehát hogy minél szerteágazóbb a műveltségem és a látóköröm a világra, annál kevesebb a megkötés, annál több valid kifutását látok lehetőségeknek. Szerintem nagyon fontos, hogyha valaki festő szeretne lenni, akkor járjon nagyon sokat festő festeni, meg járjon nagyon sokat festményeket nézegetni, hogy rengeteg technikát, különféle lehetőséget nézze meg, amik mind a szabadságát növelik. Szerintem, hogyha valaki filmekkel akar foglalkozni, nézze nagyon sok filmet, hogy nézze meg ilyen megoldásokat, hogy lehet ilyet.
Mert a szabadság lehetős.
Így van, így van. És nekem a társasjáték is ilyen, hogyha akarsz foglalkozni játékokkal, annyira pofon egyszerű sokaknak, pont ettől válik hiteltelené, hogy játsz sokat. Pedig pontosan ez a kulcsa, hogy szerzőként, hogy ezt a szabadságot elérjem, ezt az alkotói szabadságot, hogy mennyi mindent lehet, pontosan ez a kulcs hozzá, hogy játszak nagyon sokat, hogy milyen megfejtések működhetnek, és lehet, hogy milyenek kevésbé.
Úristen, 78 ponton tudnék csatlakozni. Igazából ebből szerintem kicsit túl sokáig beszélgetünk, egy könyvet összetudnánk rakni, ez annyira fontos. De hogy az egyik muszáj egyikre reflektálni, most a legutolsóra, amit mondtál, mert ez annyira kikívánkozik bennem, hogy a flow-ról is azt gondoljuk, hogy flow az csak jön magától, és vannak bizonyos helyzetek, de hogy a flow-nak az első és legfontosabb állomása, amikor ott bizony szenvedés is van. A szenvedés alatt azt értem, amikor akkor tudunk kiteljesedni bármilyen területen, amikor amikor elég sok energiát fektettünk abba, hogy az már könnyen kivitelezhető legyen a számunkra. Lehet, hogyha én kezdenék el játékgyártással foglalkozni, ami neked már flow és töltés és önkifejezés, én meg ott szoronganék, hogy úristen, akkor most ez hogy is van, miket kell összerakni, hogy is van, de te már nagyon sokat foglalkoztál vele ezáltal, meg tudod élni ennek a jó oldalát, de ahhoz meg kell élned bizony a nehézségeket és a nehéz oldalát is, hogy tudj. Ez most csak a tiéd miatt jutott eszembe, de amit szerettem volna, mert mi többször beszélgettünk már erről a szabadságra, most hogy fogjam meg, ami esetleg még talán nem volt, és itt Rékához csatlakoznék, vagy Rékához kapcsolódnék, hogy talán pont ebben az időben is szükség van arra, hogy figyeljünk egy picit a gondolati szabadságra, hogy nekünk mit jelent az, és hogy hogy vannak a mi köreink, és hogyha azt gondoljuk, hogy valamire nincsen ráhatásunk, mert az mondjuk szűkké teszi a keretet, például a gazdasági helyzet vagy a háborús helyzet, akkor keressük meg benne a saját szabadságunkat. Ugye Viktor Frankl mondta azt, hogy minden helyzetben, ugye főleg ez az Auschwitzban volt jelen, hogy fejben hol van a mi szabadságunk az a tér, hogy hogyan döntünk, hogy hogy látjuk a dolgokat. Így van, köszönöm szépen, igen, és Heszna is mesélt ugye róla már egy korábbi adásunkban, és hogy mennyire fontos, igen, ez a két körnek, hogy mire van ráhatásunk, és mire nincsen, és hogy mennyi mindent bele tudunk, vagy pakoljunk be minél több mindent abba, amiben van ráhatásunk, tehát ugye mi mindsetünk adhatja meg ezt a belső szabadságot, hogyha kívülről kicsit szűknek érezzük, úgyhogy...
Én kaptam egy nagyon jó kérdést egyszer egy képzésen, hogy mi lehet a befolyásolási kör közepén, ami elvehetetlenül az emberé. Nagyon tetszett ez a megfejtés, és életre elvittem ezt a gondolatot, hogy a szándék, hogy te most akarod vagy nem. Ez minden körülménytől mentes. És nagyon sokszor, annak ellenére, hogy én ezt nagyon szerettem volna, nem valósult meg, ettől még a szándékom elvehetetlenül az én felelősségem, és elképzelhető, hogy igazából nem nagyon szerettem volna, de összejött. Simán van az úgy, hogy minden körülmény szerette volna, hogy ez végül összejön, én nem tettem érte semmit, végül kialakult. Attól függetlenül az én felelősségem, amit valójában nem igazán akartam. Vagy éppen fordítva, tehát nagyon sokszor nekem, ezt nagyon szerettem volna, az már nekem elég kapaszkodó, hogy egy másik ember, aki velem van, lehet, hogy nem fog sikerülni, de ha érzem benne a szándékot, hogy ezt nagyon szeretné, sokszor nekem az elég. És igazából innentől kezdve már mindegy, hogy végül összejön vagy nem. Hogyha mind a ketten nagyon szerettük volna, az nem esíti be tulajdonképpen az egészet, és hogy a kudarctól már nem félek, vagy nem tartok attól, hogy nem azt az eredményt fogom visszakapni, mert ha mindketten nagyon szerettük volna, akkor azt szerintem ez csodálatos építkezés.
Maradjon is nálad a szó, mi a te kártyád, még ezen robogjunk át.
Mi az, amit most éppen tanulsz? Mi az, amit most éppen tanulsz?
Nem kell a hagyományos úton gondolkodom, mert ezen nem is feltételezném tőled, hogy ezen gondolkodsz.
Én most nagyon sokat forgok kisfiam körül, tehát nekem most nagyon fontos az apai minőségem, és most éppen őt, hogy milyen nyelvet beszél, milyen nyelvet ért, hogy mi információ számára, mi az, ami megtapadhat, mi az, ami nem tapad meg. És bár én pedagógus vagyok, tehát én tanítószakon végeztem, ami 6-tól 10 évesekig foglalkozik, és foglalkoztam gyermeklélektannal, de nagyon-nagyon más a vonaton olvasni egy szakácskönyvet, vagy a konyhában állni, és miközben odaig a lecsó.
De jó a hasonlát, igen.
Hogy nagyon...
Gyorsan menteni a helyzeteket.
és nincs otthon. Úgyhogy nekem most ez egy nagyon, nagyon komoly tanulás és fókuszált tanulás, hogy nem a gyerekekről akarok tanulni, hanem Csabiról. Hogy mondjuk egy általános nagy bölcsességek, amit mindenki belehímezhet a tornazsákjába, és akkor van egy ilyen mottunk és ilyen szülő irányelvünk, amik lehet, hogy egybefüggnek azzal, amit én most a kisfiammal szeretnék, de nekem ami most nagyon fókuszált tanulás az, hogy értsek Csabiul, illetve hogy legyen érdemi kommunikáció kettőnk között.
Én lazítani tanulok. Nekem nehéz lazítani. Nagyon maximalista vagyok, nagyon magamnak szeretném, hogy minden rendben legyen. Nem is kifelé, inkább befelé van egy elvárás magammal a kapcsolatban, hogy milyen szinten, milyen jó minőségben menjen ki egy-egy munka. Egyrészt van egy tulajdonosi szemléletem mindennel kapcsolatban, amit csinálunk, és nagyon nehéz elengedni. Tehát, amit említettem, ez a na most akkor ki a kontrollt, és akkor menjen minden a maga útján, és ezt elhinni, hogy minden menni fog, akkor is a hátra lépek kettőt. Ezt tanulom. Ez évek óta tanulom, de ez kicsit ilyen lifelong learning szitu, és ezért idén ez ilyen nagyobb fókuszt kap, és egyre jobb tapasztalásaim vannak. Kezdem elhinni, hogy szabad nekem lazítani, úgyhogy Úgyhogy jó egyre jobb megtapasztalni azt, hogy tényleg, ami bennem ilyen görcsösség volt, vagy ilyen nehezen engedett ki, az most elkezdett lelazulni, és magamon is érzem, hogy sokkal kevésbé alszom mondjuk rosszul, vagy sokkal kevésbé vagyok ráfeszülve dolgokra, könnyebben engedek el témákat, amiket lehet, hogy nem is nekem kell megoldani, vagy azzal nekem foglalkozni. Úgyhogy én ezt tanulom.
Anita.
Rékához tudok kapcsolódni, a lazítás az nálam is most fontos, de még egy picit mélyebbre lépek, az önszeretet, ami hiába van meg néha, az nagyon könnyen elvesztem, és én például most az önszeretetet igyekszem így a mindennapokban, akár a lazítással, akár hogy megengedek olyanokat magamnak, amit korábban nem, ezzel így visszacsempészni. Úgyhogy én most pont ezzel vagyok fejlődésben.
De szeretem, hogy mindannyian nem konkrétumot mondhatok, hogy igen, most tanulom azt a időmenedzsment, nem tudom, mit, vagy éppen adott szakmát, hanem tényleg ezeket, mert ezek nagyon-nagyon fontos skillek, amikről beszélgetünk. Én, amit hozzátennék, amit én most tanulok, én tanulom most egy más állapotban a testemnek a viselkedését, és nagyon odafigyelek, hogy milyen igényei vannak most ebben a más állapotban, hogy tényleg mennyire máshogy tud működni, és amit korábban én úgy gondoltam, hogy tudom kontrollálni, mert hogy minden tőlem függ, most sok mindent nem tudok kontrollálni, és ehhez való alkalmazkodás, és a bizalom, a testembe vetett bizalom, hogy jól működik, és működni fog úgy, ahogy kell, úgyhogy én most ilyet tanulok.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
És köszönjük a nyitottságot, meg ezt a fantasztikus hangulatú beszélgetést. Iszonyat jól éreztem magam rajta.
Nagyon hasznos is volt, hogy nagyon sok konkrét tippet is adhatok rá, még a hallgatók is kipróbálnak egy új játékot, amit eddig még nem
próbáltatok. Kövessétek mindenképpen, amit játszunk, YouTube oldalt, blogot, és tudjatok meg minél többet, hogy mik azok a játékok, amik benneteket segítetek, akár önfejlesztésben, akár csak kikapcsolódásban, egy kis flow-ban. Oké?
Köszönjük szépen!
Sziasztok! Köszönjük szépen!
Sziasztok!